Mivel jár, ha merünk nagyot álmodni, mikor és hogyan térülhet meg az a sok-sok befektetett munkaóra, pénz, paripa, fegyver, amit belefektetünk egy-egy projektbe. Erről, illetve a privát egészségügyi szektor átalakulásáról beszélgetünk, vendégem pedig Straub Fanni, a foglalyorvost.hu alapítója és ügyvezetője. Egyben volt tulajdonosa, hiszen az OTP Bank nemrégiben megvásárolta az általa felépített rendszert, portált. Erről a vadonatúj egészségügyi tranzakcióról is beszélgetünk ma. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm, hogy eljöhettem.
Az a portál, amit létrehoztál, ma már össze van kötve a legnagyobb rendszerekkel, komplett online megoldásokat kínál az orvos választása és az időpont foglalásra. A cégedet viszont nem most, hanem már 12 évvel ezelőtt alapítottad. Egyébként akkor, amikor az első kislányodat vártad, hogy egy személyes szállat egyből behozzunk a beszélgetés elején. Akkor te valamire nagyon ráéreztél, vagy a véletlen az, ami ebbe az irányba sodort?
Mind a kettő együtt. Ugye a babavárás az egy olyan időszak, amikor azért egy új dolog kezdődik, vagy egy nagyon nagy változás a családban, és akkor már egyértelmű volt, hogy azért egy multis életet nagyon nehéz után, hogy egy gyerekkel, két gyerekkel tovább vinni, megtartani.
Mert marketinges voltál.
Mert hogy értékesítés marketing vonalon vezetői pozíciókban dolgoztam, és az az életforma azért családosan már nehezen tovább vihető, úgyhogy egyértelműen már a levegőben lógott, hogy valamilyen vállalkozás irányába szeretnék elmenni, amikor szóba jön a babavárás, terhesség időszaka. Úgyhogy végül is tudatosan keresgettem éveken keresztül vállalkozási ötleteket. Egy időben volt egy olyan képem, hogy hát vállalkozni csak a zsenik tudnak, akiknek valami fantasztikus világ megváltó ötletük van.
De akkor ez nem igaz?
Igen, és akkor végül is azt gondolom, hogy, vagy azt gondoltuk akkor, hogy találtunk egy ilyesmit, mert hiszen a saját problémámra építettük a megoldást. Én akkor a baba várás terhesség időszakában szembesültem avval, hogy tényleg férjet, autót, utazást, repülőjegyet, mindent lehet online intézni, döntéseket hozni, háttér információkat előkészíteni, de egy orvos választás témájában az ember ott állt, hogy mégiscsak a barátnőket, ismerősöket hívogatta. Tehát nem volt egy helyen, egy kézben elérhető az az információ, hogy mondjuk egy nőgyógyász hol végez szülést, melyik kórházhoz tartozik, hol van a magárendelése, milyen értékelések vannak hozzá, a többi páciens mit gondol róla, milyen a megítélése, és azt gondoltuk, hogy ennek helye van, hiszen én magam is ezekkel a kérdésekkel keltem minden reggel.
És a személyes érintettség,
abszolút megvolt.
Utadat.
Pontosan. És akkor rátaláltunk arra, hogy ez Amerikában már létezik. Akkoriban ez egy viszonylag új dolog volt ott is, és ugye 2009-10-et írunk. Pár éve indult ez New Yorkban akkoriban ez a megoldás, és ezt Magyarországon mi elindítottuk.
És ugye egy klasszikus startupként indult az oldalad és a vállalkozásod, de át lehet egyébként ültetni teljes egészében az amerikai kultúrára felépített struktúrát a magyarra?
Mi megpróbáltuk azt, amit kívülről láttunk, de természetesen hozzá kellett tenni a magyar sajátosságokat is, illetve magában a rendszerben, a foglalási logikában nagyon sok mindent nekünk kellett kitalálnunk, hiszen nem fértünk hozzá az amerikai rendszernek az admin vagy a háttér gépházához, hogy ott hogyan működnek a dolgok. Úgyhogy itt azért egy másfél éves háttérmunka és kísérletezés zajlott, amikor 2011-ben indult el végül is a portál. Egyébként vicces, mert akkor még nem hívtak minket startupnak, akkor indult ez az egész startup széna vagy világ, akkor még egy kezdő vállalkozás voltunk, és aztán 11-12-13-ban kezdődött el Magyarországon is ez a startup világ, amiben már mi, mint online platform valóban beleilleszkedtünk.
Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen kockázatot vállaltál, hogy hogyan indultál neki, hogy milyen nehézségek, hullámvölgyek, bármi volt, de mielőtt erre rátérünk, az is érdekelne, hogy ugye említetted, hogy multinacionális környezetben marketinges vezetői pozícióban dolgoztál, tehát abszolút nem erre a világra készültél, amiben most már az elmúlt 10-12 éve mozogsz. Mi volt, hogyha volt akár gyerekkori álmod, elképzelésed, hogy mi leszek, ha nagy leszek?
Hát a vállalkozó az a legutolsó volt a listán szerintem, mert hogy abszolút kockázat kerülőnek és biztonságra törekvőnek érzem magam, és mindig is az voltam. A családomban is inkább az alkalmazotti, nagyon sikeres mintád. Egyébként, de alkalmazotti vezetői lét volt előttem. Két dolog volt talán, ami a leg meghatározottabb meghatározóbb volt. Egyrészt a CEU-ra jártam, egy MBA-t végeztem el, ami már azért nagyon ebbe az irányba terelgeti a diákokat. Mindannyian általában multikörnyezetből indultunk, de mégis ez az MBA képzés abszolút azért kinyitja a vállalkozási vénáját mindenkinek. Illetve a másik, hogy a férjem szobrász, és egyébként versenysportolói múlttal rendelkezik. Ő sokkal inkább teljesen más világból érkezett. Ő hisz magában, ő abban hisz, és mindig ez volt a mantrája felém is, hogy amiben munkát rakunk, annak lesz eredménye, így vagy úgy, és hogy ez a világrendje, úgyhogy ne adjuk föl és csináljuk, és előbb-utóbb megmutatkozik az eredménye, akár anyagilag, akár bármilyen formában. Úgyhogy végül ez a kettő, az ő támogatása, a férjem támogatása és a CEU volt talán a két legnagyobb lökés abba az irányba, hogy elmertem indulni vállalkozással.
Tehát azt mondtad, hogy a legutolsó a vállalkozás lett volna, de volt azért valami vágyad?
Nekem teljesen megfelelt az a multi élet, amit éltem, vagy azok a pozíciók, amiben voltam, amire készültem közgazdászként, úgyhogy alapvetően korábban nem voltak, illetve igazából a bizonytalanság volt bennem, hogy én képes lennék-e arra, hogy megvalósítsak valamit önállóan, ami sikeres. Ez a bizonytalanság, ez elég erős volt bennem. És aztán mégiscsak úgy alakult, hogy sikerült.
És akkor beszéljünk is, ha mondtad, hogy siker, kudarc, nehézségek. Azért ez egy 10-12 év alatt gondolom mindenből bőven akadt. Kis tőkével eleinte szakmai partnerek nélkül indultál, vagy indultatok. Mennyire vállaltál kockázatot most így visszatekintve a foglalorvos.hu felépítésekor, vagy később menet közben?
Én úgy éreztem, hogy az az időpillanat, amikor terhes vagyok az első kislányommal, gyakorlatilag a legrizikómentesebb időszak, hiszen akkor már azért nem nagyon tudtam alkalmazottként dolgozni, illetve a következő évekre is biztos volt, hogy nem tudok visszatérni a munkavilágába teljes munkaidővel, úgyhogy nem volt nagy az a kiesett veszteség, amit mondjuk egy nagy fizetés elengedése okozott volna, úgyhogy azt gondoltam, hogy ez a pár év mindenképpen tökéletes arra, hogy ezt kipróbáljuk, mert nincs nagy vesztesége a dolognak. Azon kívül, hogy sok-sok munkát rakok bele. Egyébként konkrétan 1,5 millió forintba került az a rendszer, amit mi akkor lefejlesztettünk egy külső fejlesztő céggel,
tehát 12 évvel ezelőtt,
és akkoriban annyiba került egy kutatás is. És akkor gyakorlatilag el kellett dönteni, vagy el tudtuk dönteni, hogy most csinálunk egy kutatást, és megkérdezzük az orvosokat, meg a pácienseket, hogy szükségük van-e egy ilyen rendszerre, vagy belevágunk, elindítjuk, és megnézzük, hogy mit mond a piac.
Akkor itt azért volt egyfajta kockázatvállalás, de...
Volt egy anyagi kockázat, igen, de az nem volt olyan jelentős, azt saját megtakarításokból abszolút tudtuk finanszírozni. Utána természetesen később jöttek az előre nem tervezett, vagy nem precízen tervezett költségek, de az indulást az viszonylag könnyen és gyorsan ment.
Beszéljünk azért a nehézségekről, vagy hullámvölgyekről is, mert így visszatekintve már azt gondolom, erről is máshogy tud beszélni az ember. Tehát mondjuk volt olyan, hogy a pénz hiánya okozott nehézséget, vagy hogy mondjuk nem egy konkrét marketing stratégiával tudtatok indulni az elején, miközben egyébként marketinges vagy, de hát nyilván ez összefügg, hogy ha nincs pénz, akkor a marketing stratégiát is máshogy kell kialakítani.
Igen. Abszolút alul terveztük a marketing költségünket, tehát mi sales szemlélettel az orvos oldalt könnyen meg tudtuk szólítani és elérni, viszont a páciens oldal költségeivel nem reálisan kalkuláltunk, úgyhogy ott már az első évben túlléptük abszolút a lehetőségeinket, és itt az első évben volt az első nagyobb krízis is a cégben, valóban volt egy alapítótársam, barátnőm, nagyon kedves barátnőm a főiskoláról, akivel elindítottuk ezt a vállalkozást, és ez már az első év végén gyakorlatilag egy szakításhoz vezetett. Amikor én már egyébként a második kislányommal voltam terhes, úgyhogy akkor azért nem sokat lehetett fogadni arra, hogy ez túléli ezt az első év krízisét.
Mi segített mégis?
Valahogy nem volt B-tervem. Tehát magamban kételkedem, talán kevésbé, mint régen, de a bizonytalanság továbbra is megvan, de az ötletben és a vállalkozásban nem. Avval, hogy tudunk segíteni betegeknek avval, hogy megtaláljanak egy jó orvost, avval, hogy orvosoknak olyan páciensekkel segítsünk kialakítani a kapcsolatot, akikkel esetleg korábban ők interneten, vagy hirdetések nélkül nem találtak egymásra, azt gondolom, hogy erre szükség van, és sokszor olyan hálálkodó visszajelzéseket kapunk páciensről, hogy tényleg megtalálták azt a nőgyógyászt, azt a pszichológus pszichiátert, azt az ortopéd sebészt, aki megoldja a problémáját, akiket már évek óta keresett, vagy orvosról orvosra járt egy problémával. Tehát kicsit ilyen matchmaker, vagy egy ilyen párkereső szolgáltatásként működünk, mert tudjuk, hogy a minden betegnek lesz valahol egy ideális orvos, és minden orvosnak van egy ideális betege valahol, és ez volt a víziónk, hogy erre szükség van.
Nem volt olyan, hogy most itt a vége is feladom?
Alapvetően nem, mindig a következő.
Mert azért voltál kisbabával, vagy kisgyerekkel, tehát hogy azért nem csak erre az egy célra fókuszáltál.
Igen, de valahogy a következő feladat mindig vitt tovább, és ezt nem kérdőjeleztem meg, hogy erre szükség van. Az, hogy anyagi siker mikor lesz, avval kapcsolatban valóban azért a 3., 4., 5. év után kicsit türelmetlen lettem, de aztán eljött egy pont, amikor az áttörést elértük.
És mit értettél korábban mondjuk a siker és a kudarc fogalma alatt, és mennyire változott meg ezügyben a nézőpontod, akár most a foglalóorvos.hu eladása után, vagy menet közben, ahogy nőtt a cég?
Hát alapvetően nem feltétlenül gondolkodtam ezen. Én a napi sikereket is abszolút sikerként könyvelem el, és valahogy próbálom tudatosan is beépíteni az életembe, hogy ezekre a kisebb napi sikerekre is abszolút hálával tekintsek, és örülni tudjak egy új kolléga örömének, egy új kollégával, ha elkezdtünk dolgozni, hogyha közösen elindítottunk valami új szolgáltatást, hogyha megdicsért minket egy orvos, vagy egy pácienstől kaptunk egy visszajelzést, ezeket is én abszolút sikerként könyvelem el. Valóban jó érzés volt, amikor már anyagi sikerek is elkezdtek ezzel együtt járni. Ez valahol az 5. év környékén, igen, tehát
a türelem az fontos volt.
És most természetesen ez egy más szint, amikor azt látom, hogy egy Közép-Európa legnagyobb bankcsoportja is fantáziát lát a vállalkozásunkban, akkor azt gondolom, hogy ez egy komoly visszajelzés. Igen. Néha nehezen is hiszem el, hogy ez így van, és picit megszeppen válok a feladat előtt, vagy a kihívás előtt, de közben borzasztó lelkesedéssel és büszkeséggel gondolok erre az elmúlt 12
hát
évre.
Igen, mert ha visszanézzük, ez egy sikersztori, tehát nem lehet máshogy mondani, és nekem megütötte a fülemet az a fél mondat, amikor azt mondtad, hogy magamban néha bizonytalan vagyok, és ezt akartam is kérdezni, hogy 30-as, 40-es nők, nem csak te meg én itt a stúdióban, hanem sokan körülöttünk mások is. Miért van az, hogy letesznek az asztalra annyi mindent, gyerekeket nevelnek, és közben mégis ott van az a pici bizonytalanság?
Ez talán benne van abban, hogy nők vagyunk. Én pont startup versenyeken láttam azt, hogy fiúk minimális tapasztalattal, akár az egyetemről kijöve, óriási hittel és önbizalommal és magabiztossággal tudnak projektekről beszélni, amire én nem voltam képes. Ebben valószínűleg az én személyiségem is benne van, de lehet, hogy ebben a nőiség is, hogy egyszerűen másképp vagyunk egy picit bekötve, mint fiúk, férfiak, amikor a saját projektjükről, sikerükről beszélnek, talán nagyobb hittel és nagyobb elánnal tudják ezt megtenni.
Vagy mi már csak akkor hisszük el, amikor már tényleg olyan szintű a siker.
Igen, hát ezen próbálok egyébként fejleszteni magam tudatosan, és kicsit hosszabb az utunk, mint egy-egy fiúnak, akikre egyébként nagyon irigykedve felnézek, hogy tényleg olyan hittel és elánnal tudnak hinni magukban.
Igen, és ez egy érdekes vetület, amiről nekem az interjú előtt is meséltél már, hogy szerinted egy férfi lehet, hogy gyorsabban sikerre vitte volna mondjuk a vállalkozásodat, de lehet, hogy háromszor abba hagyta volna menet közben, mert nem jöttek úgy az anyagi sikerek. Hogyan látod ezt, természetesen elkerülve az általánosítást? Miért van az, hogy mi mégis csináljuk, és akkor is csináljuk, és csak 5 év után jön a siker?
Talán türelmesebb voltam én ezzel a vállalkozással, mint hogyha egy egyébként független, nem babákkal, kisgyerekekkel rendelkező srác vagy fiatal alapította volna a céget. Gondolkodom én is magamban, sokszor azért évről évre ezt próbáltam kiértékelni, hogy egy más ügyvezető esetleg jobban vezette volna, vagy tudná vezetni a cégemet, hiszen ez is felmerül, hogy ketté váljon a tulajdonosi szerepkör és az ügyvezetői pozíció. És aztán végül is arra jutottam, hogy igen, lehet, hogy lettek volna előnyök, hogyha egy fiú ügyvezetője lenne, vagy lett volna a cégnek, de talán ez a kitartás, ez a türelem, még akkor is, ha nincsenek olyan hangos visszajelzések, vagy hangos anyagi sikerek, ez nem biztos, hogy jellemezte volna, de én nem, természetesen nem akarok senkiről látatlanban ilyen véleményt mondani, de van egy ilyen érzésem, igen.
Hány fős most a céged?
Most 15-en vagyunk.
Azért szép lassan felfejlődtetek. Még az interjú előtt szintén elárultad, hogy nincsen hobbid, és hogy igazából a cég és a gyerekeid az, ami kitölti az életet. És hogy a munkádat éveken keresztül altatás után mondjuk 9 és éjfél vagy hajnali 2, vagy mondjuk a bölcsi-sovis időszak alatt végezted. Ez milyen lemondásokkal járt most így visszatekintve, mert mindennek ára van?
Hát a lemondás valószínűleg ez a sokszor emlegetett én idő, úgyhogy azt gondolom, hogy kis gyerekes anyukaként, vagy aki volt ilyen helyzetben, az abszolút megért, hogy ez pár évre teljesen kiesik. Biztos, hogy a férjemmel és családommal sokkal kevesebb időt tudtam tölteni, hiszen amit nem a gyerekekkel töltöttem aktívan, azt a laptop előtt ülve, vagy éppen partnereknél tárgyalva töltöttem azt az időt. Biztos, hogy a sport is ennek az oltárán esett ki, úgyhogy ezeket most próbálom szépen újra elindítani most már, hogy egy kicsit nagyobbak a gyerekek, és kicsit könnyebb az időbeosztás ilyen tekintetben.
És hogyha visszatekintesz mondjuk ezekre a pillanatokra, meg nehézségekre, mondtad, hogy szakításhoz vezetett a társaddal az utatok, ma is ugyanúgy csinálnál mindent? Vagy valamit már lehet, hogy másképp kezelnél helyzeteket?
Azt gondolom, hogy ugyanígy csinálnék, biztos, hogy tapasztaltabb, öregebb lennék egy-egy kérdésben, vagy megfontoltabb, de azt gondolom, hogy minden jó volt, ahogy így volt. Ma már lehet, hogy nem tudnék ilyen keveset aludni, mint ahogy a cégalapítást követő 5-6 évben tényleg napi pár óra alvással menedzseltük az életünket, ma már ezt nehéz elképzelni, de akkor én ezt nagyon élveztem, igazából minden pillanatát, és nincs olyan érzésem, hogy bármiből kimaradtunk volna, vagy kimaradtam volna ezáltal.
És milyen most az életed? Tehát, hogy beszéltünk arról, hogy milyen volt 10-12 évvel ezelőtt startuperként gyakorlatilag, még ha nem is úgy hívták akkor a vállalkozásodat. Mi mindent kellett belepakolni, hogy élsz most? Hogy működsz most?
Az online vállalkozás egyfajta rugalmasságot ad olyan tekintetben, hogy nálunk a home office kérdése az már az első pillanattól nem volt kérdés, és még mielőtt ismertük volna ezt a fogalmat, gyakorlatilag mi ezt már bevezettük. Tehát ez azért a idő nagy részében a helytől függetlenít, és az irodát nem kell minden nap emiatt meglátogatni, vagy mindig fizikailag együtt lennünk ahhoz, hogy mégis sikeresebb működjön a vállalkozás, ez nagy rugalmasságot ad, de azért 15 fős cég azért mégiscsak egy nagy csapat, akikkel próbálunk minél több személyes alkalmat megragadni. Úgyhogy,
de már nem éjjel kettőkor dolgozol? Vagy még néha most
hát,
is?
11-ig azért biztos, tehát ez az esti műszak, ez megmaradt. Én szeretem tiszta lappal kezdeni mindig a másnapot, ezért semmilyen e-mailt nyitva nem szeretek hagyni, úgyhogy van egyfajta ilyen működési elve, módszerem, az zero inbox működése, amikor nem marad az e-mailek között nyitott elvarratlan szál, úgyhogy ez egy ilyen esti rutinom, amivel gyakorlatilag a másnapot tiszta lappal szeretem kezdeni.
Ezt érdemes megfogadni, én azt gondolom mindenképpen. Arról beszéljünk, hogy milyen irányba változott a piac, mert hogy amikor a piacra léptél, talán túl korán is, ahogy említetted, akkor még a digitalizáció az nem volt az orvostársadalom fejében, de nem volt a mi fejünkben sem. Sokat változtunk? Ez alatt a 10 év alatt?
Nagyon sokat, de azt nagyon jól mondott, hogy alapvetően az orvos és klinikai oldal változott többet. Páciens oldalról szinte az első pillanattól nem kellett magyarázni, hogy mivel is foglalkozunk. Tehát aki valaha online bankolt, online repülőjegyet foglalt, vagy szállodát foglalt, az bőven tudta, hogy kell használni ezt az oldalt. Nagyon sokan még ma sem ismerik, hogy van ilyen lehetőség. Ez ugye a mi marketingünk hiányát, vagy azokat a gyengeségeket, vagy lehetőségeket mutatja, amivel most a márkaépítéssel sokkal többet tudunk majd tenni, vagy egyáltalán ezt a kategóriát kialakítani a piacon.
Orvostársadalom,
igen. Egy picit szkeptikusabbak voltak, mint a felhasználói oldal. Nehezebben váltottak, ugye általában kisebb rendelőkben idősebb asszisztensek kezelik a főorvos úrnak, professzor úrnak a naptárját, beosztását, időrendjét, régi rutinok szerint. Sokszor azt mondtuk viccesen, hogy nekünk a konkurenciánk az nem egy másik platform, hanem a Ceruza és a Naptár, meg a Radír. Ugye ott a időpont egyeztetésnél heves radírozások és Ceruza időpont áttírások voltak, úgyhogy valóban szokásokat kellett megváltoztatnunk a klinikai oldalon, de hát látjuk, hogy ma már őrült módon zajlik a piacosodás, egyre professzionálisabb a magánegészségügyi piac, tűnnek el azok a pici lakásrendelők, amik korábban minimális infrastruktúrával működtek, és egyre jobban felszerelt, szép profi rendelők vannak, ahol komoly recepció, komoly asszisztencia segíti a működését és a hátterét az egész intézménynek. Ezek az intézmények természetesen egy digitális megoldásra teljesen másképp tekintenek, és alapvető szükségletként az első pillanatban, induláskor már bevezetik ezeket a digitális megoldásokat, tehát az a technológia, amit mi kínálunk, az a ügyfélkapcsolattartási eszköz, ugye itt a foglalás mellett emlékeztető e-mailek, SMS-ek, statisztikák, információk, havi kimutatások, az, amit mi kínálunk a klinikáknak, ez már alapvető létszükséglet egy modern praxismenedzsmenthez a magánegészségben.
Volt valaha cél a cég eladása?
Az induláskor nem volt cél egyáltalán, de útközben, ahogy belekóstoltunk, vagy beleláttunk a startup világba, egyre inkább egyértelművé vált, hogy ez valószínűleg a mi útunk is. Ahogy említettem, mi túl korán indultunk, tehát a magánegészségügyi piac még nem tartott ott, hogy egy ilyen szolgáltatással gyors áttörést érjünk el. Ugye a mi történetünk nem egy overnight success, ahogy mondják, tehát abszolút ki kellett ülni, ki kellett várni ezeket az éveket. Körülbelül a negyedik év körül merült fel egyáltalán a tőke bevonása, és akkor ezzel egy olyan útra léptünk rá, amelynek a vége általában a cég eladása. Tehát amikor láttuk, hogy saját forrásból, a cash flow-ból nem tudjuk finanszírozni a dinamikus növekedést, amit szeretnénk, akkor kezdődtek el tárgyalások arról, hogy külső tőkét vonjunk be a cégbe. Ugye ez általában nem hitelt jelent, hanem egy tulajdonos valamilyen tőke alapformájában. Ekkor már egyértelmű volt, hogy akkor a következő pár éven belül következő lépcsőként általában vagy egy újabb tőkebevonási kör, vagy pedig valamilyen módon egy eladás következik a cég életében.
Viszont a cég életében benne maradsz, mert hogy ügyvezetőként továbbra is irányítod és fejleszted, ha jól tudom.
Igen, hát azt gondolom, hogy ehhez értek a legjobban, tehát tényleg ez a téma a szívem csücske, és belenőttem együtt, fejlődtem együtt a magánegészségügyi piaccal. Úgyhogy a következő évekre bőven azt gondolom, hogy a lelkesedésem és az ambícióm kitart arra, hogy most egy új lendülettel, egy új szintre érkezve tovább tudjuk fejleszteni a céget.
Na most ennek a hogyanjáról fogunk beszélgetni hamarosan. Most egy kis szünetet tartunk, vendégem továbbra is Straub Fanni, a foglaljorvost.hu alapítója, ügyvezetője, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit itt a Rádiókafén. Hamarosan innen folytatjuk.